Jó reggelt, jó estét kívánok, attól függően, hogy mikor hallják meg a hangomat, én Fiala János vagyok, és a műsoromat a Kejfej Jancsit hallják. Vagy éjfél múlt, volt pedig fél hét. Ennek az új beköszöntőnek az adja az apropóját, hogy eddig a Kejfej Jancsi fél héttől 10 óráig tartott, de ebből a 10-et törölni kell. Mostantól kezdve fél héttől fél 10-ig fog tartani, ez egyébként a klasszikus felállás korában is így volt. Ezekben a pillanatokban nagy valószínűséggel már nem alszom, de lehet, hogy útközben vagyok, vagy olvasva a Népszabadságot, a Magyar Nemzetet, kakilok vagy pisilek, valamilyen magánügyet intézek, de már elkezdődött a műsor, ahogy önök is elkezdik a napjukat, mindazzal, amit én mondtam, lefelé nem vezetnek műsort, rágyújtanak, isznak kávét, lehetőség szerint minden kevesebbet, mert egészséges életmódot folytatnak. Ha meghallják a harákolásomat, akkor már itt vagyok. Kezdődik a műsor, túl vagyok a magánéleti perióduson, amihez senkinek semmi köze nincs, és utána az önök figyelmére számítok minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fiala János műsora, neve Kejfej Jancsi. Jó reggelt, jó estét! Én mindig frászt kapok. Önök is itt vannak? Elhangzik októberben. El kéne hozni a régi stábot. A zenei világot illeti, tegnap elolvastam az Oregon, illetőleg az Indexen megjelent Roxy Music, illetőleg Brian Ferry kritikákat, tényleg oda voltak. Szalontai Zsoltnak ebben teljesen igaza van, aki egy csodálkozó e-mailt küldött nekem, beleértve, hogy nem tettem helyesen, hogy tegnap belé rekesztettem a szót. De nagyon meglepődtem, hogy valakinek nem hogy tetszett, ennyire tetszett, hogy nem viselkedtem jól. Meg van követve. Természetesen arról nincsen szó, hogy arra is rájöttem, hogy a koncert jó volt, mert erre nem jöttem rá, de nem tettem jól, hogy nem hallgattam meg hosszabban. Elképzelésem sincs, hogy ezt a zongorista, szaxofonost hogyan lehetett egy zenei kolosszusnak látni, de hát rosszul tettem, hogy nem hagytam tegnap egy Szalontai Zsolt nevű virágot itt virágozni. Így aztán hoztam Roxy Musicot, és R.E.M. azért szól, mert fogták magukat és feloszlottak. De lesz itt más zene is, és hát én nem mondom, hogy őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy előjönnek-e 7 óra után a nap botrányával, amely nem tegnap történt, de tegnap látott napvilágot a híre. Én minden esetre megszellőztettem, és azt mondom, hogy... De ezek itt még jó pillanatok, még csak 8 perc elmúlott, 3-7, még nem ostorozom a népet, és nem mondom azt, hogy... Most még lehetünk vidámak ma, pénteken 2011. szeptember 23-án. Azt követően, hogy anyukámmal a Kiskakuk étteremben elköltöttük szokásos születésnapi vacsoráját, amelynek minőségét itt most jót vagy rossz alapon nem elemezném. Anyukámnak 120 évet kívánok még. Az összes édesanyának, önöknek. Ma 2011. szeptember 23-a és péntek van, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és szívesen meghallgatom önöket, hogy mit gondolnak szükségesnek megosztani velem. Én tervezek egyéni kürt, meglátogat ma Horváth Péter, aki elviszi a Kuss egyik példányát. Egyet adok még Bácska Jánosnak, és átmenetleg elfogyott. Részleteket majd később. This is where I got up, shaking off my tail. This is where your rope trip started to look stale. The greyhound passed for the boy in the well. It's that sinking feeling, you know what it's bringing on. You might as well say it. Egyáltalán életben vannak? 3539451. Ma 2011. szeptember 23-a péntek van, 5 perc múlva lesz reggel 7 óra, 16 fok van, de lesz ez még 25. Ez a Kejfej Jancsi, amit sikerült befogniuk a 99.5 frekvencia környékén. Önök Fiala Jánost hallják, és amennyiben valaki telefonál, felhívja a 3539451-et és bemutatkozik, akkor azt is meg tudják, hogy ott ki van. Uha. Igen. Ja, igen. Igen.
Jó reggelt kívánok, én csak a vakpaciánsos vagyok.
Mi az, hogy csak? Nem teszünk különbséget vakpaciánsos és nem vakpaciánsos között.
Tudja, én vagyok az állandó.
Az rendben van, de a csakot töröljük. Köszönöm a kávét. Igen.
Forró csokoládé, szép jó reggel, Barázs Miklós, hogy még hallottam kellemes hangját, ez csoda.
Igen, hát figyelj, 7 óra után nem fogsz örülni annak, amit mondok, de végül is nem abban van baj, hogy én mondom, hanem azzal, hogy... De még nem jövök elő vele, kíváncsi vagyok, hogy tegnap este úgy fel az agyamat vele. Nagyon faramúci egy országban élünk, Miklós.
Én most nem voltam, messze voltam, Kínában voltam majdnem egy hónapot.
Mit csináltál te ott?
Dolgoztam, nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Nagyon. Csináltam egy kulturális, első kulturális magyar megállapodás, mint könyvkiadó. Csoda.
De most magyar könyvet fogsz eladni a kínaiaknak, kínai könyvet fogsz eladni itt?
Pontosan, amit mondasz. Például rájöttem arra, hogy nincs forma egyes könyv Kínában. Pedig hát most hétvégén ott a futam, és néhány kínai ember ki fog menni erre a futamra, néhány százezer.
Mikor temetik a szerződet és a barátodat?
5-én 15 órakor szólás lesz tehát azért 60 éves korban nem szabad elkezdeni egy történetet.
Nézd, ott leszel, tehát tudom, hogy
Böröcs... STK, a nagy STK van, Fiumen úti temetőben.
Böröcki Józsefről van szó. Te mikor vetted hírét az ő betegségének? Vagy kint vetted már a hírét? Vagy még itthon?
Nem, még itthon is minden nap beszéltünk telefonon. Csodálom azt az embert, ahogy ezt elviselte. Én soha nem tudnám így viselni, ilyen felemelt fővel és ilyen keményen és akaraterővel. Kim volt az egyik barátja, illetve nála volt az egyik barátja, itt a Heller Tomi, és mondja, hogy az utolsó nap is ott volt vele, az utolsó este is ott volt vele, és már nem volt kommunikatív, hogy így mondjam, de lehetett látni az utolsó pillanatig is, hogy harcol. Fantasztikus egy ember volt.
Hol voltál Kínán belül?
Pekingbe, Szianba, meg Kantonba.
Egy hónap az hosszú idő?
Igen.
Elvitted kedves feleségedet is, vagy te voltál a stáb?
Nem, elvittem, és még egy tüdőgyulladást is kapott szegényként. Így a kórházi ápolást is megismertük. Ez nem volt a programban sajnos.
Mi lesz az első fogható, kézzelfogható jele a tekintlétednek? Itt, nem Kínában.
Itthon egy, mivel a könyvkiadó egy része természetgyógyászattal is foglalkozik, természetesen kínai természetgyógyász könyvet fogunk megjelentetni, már fordítják. Ott kint pedig Forma 1.
Valaki előkészítette az utadat, vagy saját magad?
Nem, természetesen előkészítették, ezt nem. Ez profi módon nem lehet így.
Tárgyalótermekben ültél, vagy sokat láttál azért Kínából is?
Tárgyalótermekbe ültem, és sokat láttam Kínából is mind a kettőt.
Kicsit irigyellek. Kell némi önfegyelem ahhoz, hogy az ember ne ugorjon bele, dur bele. De hát 54 és fél évesen végül is az ember lehet fegyelmezett. Ma a 2011. szeptember 23-a péntek van. 6 perccel múlott 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fiala János műsor a Magyarországról. 16 fokon. Lesz még több napsütésben, kékig alatt. Feladó K. László, küldve 2011. szeptember 22-én 17 óra 45 perckor. Tájdíjlati beszélgetések. Mély megütközéssel hallgattam a ma délelőtti műsorát, sajnos nem egész előről. Hát nem volt egy vidám park, az biztos. Ez az ország kívül a normális kategóriába tartozó polgárait olyan sebességgel indult meg a lejtőn, hogy arról legtöbbjüknek fogalma sincs. Biztos vagyok benne, hogy az emberek katasztrofális anyagi helyzete alapvetően közrejátszik a morális mélyponthoz való közelítéshez. De azért vagyunk emberek, hogy megpróbáljuk kivédeni, a bennünket érintő lelki és anyagi cunamit. Sajnos a magyar ember meg se próbálja, írja a szerző. Ön és a műsorban megpróbálja kideríteni az okokat ahhoz, hogy ez több sikerrel járjon, legyen a beszélgetéseiben több türelemmel a betelefonálókkal, igenis tiszteljen meg őket azzal, hogy végighallgatja őket, könnyebb lesz ezáltal közös nevezőre jutni, és gördülékenyebb, hallgathatóbb lesz a műsor. Ezt kívánok önnek, jó egészséget, kevesebb stresszt, üdvözlete régi tisztelője, K. László, Budapest. Tegnap itt maradtam 9 óra után, mert hogy Bácskai János nem élt rá még lesz erről szó, mert a Kén utcában egy ház födémje leszakadt, megsérültek emberek, ki kellett költöztetni meg annyi lakót, szállást kellett találni, megoldást kellett találni, ami fontosabb feladat volt, mint a velem való beszélgetés, és ez így volt rendjén. Erről beszámol fél órával később majd nagyjából Bácskai János Ferencváros polgármester. 9 óra után valaki betelefonált, hogy hallottam-e a Klubrádió, amelynek gyógyulást kívánok, álltak nem jó állapotban. Beszéljük meg, vagy megbeszéljük műsorába Heller Ágnes, majd ezt követően az került szóba, hogy vajon mindenki zsidó, aki Budapest díszpolgára, és aztán valami olyan cefes zsidózás kezdődött ebben a műsorban, látszólag minden ok nélkül, hogy az ember csak fogta a fejét, hogy vajon nekem tovább kellett volna végighallgatnom néhány betelefonálót, ez ügyben nem gondolnék másféleképpen cselekedni, mint tegnap tettem. Sokat gondolkodtam, meghallgattam a barátnőmet is akkor, amikor nem idézem fel azt a viccet, amit állítólag Köccsén mondott Orbán Viktor. Két emberrel beszélgettem, hogy van ez a vicc elhangzott-e Köccsén, egyikőjük se volt Köccsén, és a mai műsorban Orbán Viktort ezügyben nem akarom bevonni. Végül Zs. Anna levelétől is eltekintettem, nem lesz itt szó Képíró Sándorról, nem lesz idézőjelben fölös mennyiségben szó Auschwitzról, se a Gulágról, se Recskről, Mohácsról se. Érzékenységről lesz szó és méltóságról, politikáról, amelynek ki kell takarodni az életünkből, és hogyha nem takarodik ki, higgyék el, békés eszközökkel, de mindent megteszek annak érdekében, hogy kitakarodjam. A politika pedig nem jobboldali politika, és nem baloldali politika, politika. Nem tudok méltóságot képviselni az önök jelenléte nélkül, de az árbockosában ordíthatok attól még, hogy jéghegy, és bevonulok a történelembe azáltal, hogy elsüllyed a Titanic, bár kétségtelen jobb, ha el lehet kerülni a jéghegyet. Ez az ország ütközik jéghegyel naponta, de egy ország nincs abban a helyzetben, hála jó Istennek, hogy elsüllyedjen. Sírját sem fogják népek körülvenni ennek okán, de síralmas állapotban van. Nem olvasom fel, hogy kiadta föl az e-mailt, mert annyira bonyolult, hogy nem próbálom beletörni a nyelvemet. Tegnap küldte 4 óra 38 perckor. Tehát hajnalban. Tárgya főrebb, hogy nem vette át a díjat a magyar örökség, visszadobta a laudációt a bírálóbizottság. A mai műsor nagyjából erről szól. Nem kötöm össze Orbán Viktor köcsei beszédével, nem kötöm össze Képíró Sándor történetével, de összekötöm a tegnapi műsorral, és összekötöm az egész létezésemmel. Olvasom. A magyar örökségdíjat legutóbb a szokásosnál egyel kevesebben vették át, miután a bírálóbizottság visszadobta a svájci József nyugalmazott országos főrabbiról készült méltatást, az érintett úgy döntött, kéri, hogy tekintsenek el a díj átadásától. A Magyar Örökség díjat többek között Makovec Imre építész alapított 1995-ben. A bírálóbizottsághoz beérkezett javaslatok alapján évente többször 7-7 díjat ítélnek oda. Személyek mellett intézmények, szervezetek és alkotások is részesülhetnek az elismerésben. Legutóbb a hétvégén tartottak díját adó rendezvényt, tehát a múlt hétvégén. Eredetleg Svejcer József nyugalmazott országos főrabbi is a kitüntettek között volt. A laudáció megtartására Komoróczi Géza professzort kérte fel Hámori József akadémikus, a bíráló bizottság elnöke, az első Fidesz kormány kulturális minisztere. Ennél a díjnál az a szokás, hogy a hivatalos ünnepség előtt a bíráló bizottság meghallgatja a laudációkat. A továbbiakról Komoróczi Géza így számolt be az Élet és Irodalomban, idézem, nem tudtam, hogy ez a meghallgatás valójában lektorálást, erősebb szóval cenzúrázás jelent. Zárva. A felolvasott szöveget többen bírálták, mondván nem hangsúlyozza elég és Vercei József érdemeit a magyar kulturális örökség ápolásában. Végül Juhász Judit, a díjátadó ünnepség házigazdája, zárójelben, aki korábban az Antal kormány, majd a katolikus püspöki kar szóvivője volt, idézem, megfogalmazta a javaslatot, hogy a laudáció megtartására valaki mást kérjenek fel helyettem. Ezután az ülést elhagytam. Zárva, idézte fel az eseményeket az Élet és Irodalomban Komoróczi Géza, mint írta, idézem, nem hinném, hogy a magyar örökségnek ne lehetne része egy rabbinak éppen a magyarországi zsidók érdekében kifejtett tevékenysége, zárva. Az Élet és Irodalom közli az elutasított méltatás szövegét is, amelyet elolvasva lehetnek sejtéseink, hogy mely mondatok váltották ki a bíráló bizottság jellemzően jobboldali kötődési tagjainak a nem tetszését, írják a NOLOM. A professzor Magyarországot idézem nagyszerű minden elismerést megérdemlő, de az újra meg újra feltámadó idegengyűlölet és zsidó ellenes uszítás miatt a legkeményebb bírálatot maga ellen kihívó zárva országként jellemezte. Komoróczi Géza nem mulasztott el megemlíteni, hogy annak idején a deportálásban megölt zsidók utódainak fizetendő kárpótlást a kormány 30 000 forinttal akarta letudni, eltérően a nem zsidó áldozatok után korábban adott 1 milliós kárpótlástól. A megszégyenítően diszkriminatív összeges Svercei József 1999-ben, ekkor a Fidesz volt hatalmon, tiltakozásul visszaküldte az országgyűlés elnökének. A bírálóbizottság egységesen úgy foglalt állás, hogy a laudáció tartalma nem méltó a díjazotthoz. Indokolta az elutasítást a NOL kérdésére Juhász Judit, mivel Komoróczi professzor nem volt hajlandó változtatni a szövegen, helyette valójában valaki más kértek fel a laudáció megírására. Az új méltatás elkészült, de Svejcer József nem vette át az elismerést. Kérdésünkre NOL azt mondta, hogy évtizedes barátság fűzi Komoróczi Gézához, szolidaritást vállal vele. Az előzmények miatt úgy döntött, kéri, tekintsenek el a díj átadásától. Juhász Judit sajnálja a történteket, egyúttal hangsúlyozta, hogy Svejcer József munkásságát változatlanul a, idézem, magyar örökség részének tartják. Tegnap beszéltem Svejcer Józseffel, aki nem óhajtott megszólalni, olyan részleteket mondott, amelyeket nem adhatok az önök tudtára, miután nem vállalta a nagy nyilvánosságot, ezek után érthetően. Állítólag Szilágyi Mihály volt az, aki a második laudációt megírta, ő is közel áll. Ezt informátoraim mesélték el Schweitzer Józsefhez, de ez a laudáció bármilyen lehetett volna, ezt már nem akarta, hogy elhangozzék Schweitzer József, mert nem gondolta azt, hogy Komorici Gőzza szövegét bárkinek is át kell írnia. Lehet, hogy a Magyar Örökség díjátadásán a Bíráló Bizottság a laudációt felírhatja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy olyan jogkör, amivel az ember csak elvileg él. Ha egyszer felkérnek egy olyan nagyságot, mint Komorúci Gézát, akkor őt lektorálni. Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy tényleg nagyon jó, hogy az ember aludt egyet erre a tegnapi történetre, mert én tegnap olyan mértékben voltam kiborulva, nem fogom elmondani, ki mindenkit kértem arra, hogy ma itt szólaljanak meg, mert azt gondoltam, hogy nyomatékot még egy másik embernek kéne adni, de valaki azt mondta, hogy túlságosan sokat nyilvánult meg a kertészákos történetben. Egy másik ember azt mondta, hogy ő csak egy gépészmérnök. Schweitzer József eleganciája, hogy ebben nem akar megszólalni, ennél elegánsabb megoldás nincs. És az jutott az eszembe, hogy vajon Magyarországon milyen állapotban van az értelmiség, beleértve, hogy az első telefonáló egy P betű, akit én itt most nem hagyok megszólalni, mert a P betűkkel kapcsolatban rosszak a tapasztalataim. Beleértve, hogyha ez egy múlt heti történet, én fel nem tudom fogni, hogy valaki ezt a történetet miért nem mesélt el, hogyha én már nem voltam annyira jól informált. Hogy szégyelje magát Hámori József, aki állítólag egy dolgozószobában elmagyarázta, hogy mi történt Schweitzer Józsefnek, hogy hogy jöhet ahhoz a Magyar Örökség díjátadó bizottság, hogy ilyen helyzetbe hozzon egy nem díjazottat, aki egyébként a díjazottak sorában van, hogy hogy jön ahhoz Juhász Judit, aki nyilvánvalóan, vagy legalábbis az ember nem tudja elképzelni mást, mint hogy egy politikai üzenetet ad át, melyben azt mondja, hogy ez a laudáció nem alkalmas, hogy miért nem mond le Juhász Judit ennek a, nem tudom, most nem keresem már vissza a szöveget, hogy ő ebben az egész miskulanciában micsoda, hogy Hámori József nem szégyelli magát, hogy mindannyian nem szégyeljük magunkat. És ebben a történetben az, hogy Schweitzer József zsidó, természetesen lehet minősítő körülmény, én nem gondolnám. Azt gondolom, hogy ha Minden Tudás Egyetemén egyszerre adott elő Erdő Péter és Schweitzer József, akkor most a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának Erdő Péternek meg kéne szólalnia, de már régesig hallanom kellett volna az első magyar, az emiszt, nem tudom az micsoda, a köveslomót, nem tudom, hogy hol van a mazsihisz. És én azt akarom önöknek mondani, hogy aki mögött, a történet mögött nem látja meg azt a borzalmat, amely valójában a magyar értelmiség szégyene, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian szégyeljék magukat, beleértve engem, akik hagyták, hogy ez megtörténjen következmények nélkül, hogy ne sorok álljanak Schweitzer József belvárosi lakás előtt rábírván arra, hogy elmondhassa mégiscsak Komorúci Géza a méltatását, és hogy vegye át azt a fránya díjat, mert egyébként, ha ez kiderül, akkor az olyan szégyen az országra nézve, nem Schweitzer Józsefre, nem Hámori Józsefre, hanem mindannyiunkra nézve, amit nem lehet letörölni, és aminek a további hangoztatásától azért tekintek el, mert hogyha valaki ezt a történetet nem érti és nem veszi magára, és nem mondja azt, hogy ő Komorúci Géza és ő Schweitzer József, akik a legelegánsabban jártak el, ahogy csak lehet, akkor ehhez nincs mit hozzátennem. És hogy nem tudok mit mondani. Tehát valami olyan mérhetetlen belső izgágaság vett rajtam erőt. Van 12 perc, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy a tegnapi műsor után önök mit tudnak mondani, halvány lila gőzöm nincs. Még egyszer mondom, egy hozzám közel álló ember azt mondta, hogy túlságosan sokat szerepelt kertészákos ügyében, egy másik azt mondta, hogy csak gépészmérnök. Kíváncsi vagyok, hogy önök milyen indokat fognak találni arra, hogy ne telefonáljanak, vagy hogy fogják bagatelizálni azt a történetet, amely olyan szégyen, amely fokozhatatlan. Elérhetőségem 353-9451.
ment egy maske, ott ben hölgyen, ott ben gér akár a hód. Ment egy maske, ott ben hölgyen, ott ben gér akár a hód. Ment egy maske, ott ben hölgyen, ott ben gér akár a hód. Ment egy maske, ott ben hölgyen, ott ben gér.
Tessék.
Halló.
Jó reggelt.
Ez van vagyok. Ez így, ahogy van. Szerintem bele kéne írni a könyvbe, ahogy most önből kiszala.
De miért kell ezt beleírni bármilyen könyvbe? Ez a valóság. Az én könyvem az az én valóságom, meg az én kitalált életem. Ez nem attól lesz súlyos, hogy beleírni. Én tudomásul veszem, hogyha nem jutnak szóhoz. Az elképedéstől. De mégis megpróbálj, meg kéne próbálni valahogy szóba önteni. Én örülök annak, hogy beszélhettem Schweitzer Józseffel, és gratulálhattam az eleganciájához. Szeretném tudni, hogy önök mit gondolnak erről a történetről, amely mi történetünk. Nem jobboldali történet, és nem baloldali történet. Nem magyarok története, és nem zsidók történet. Hogy mit szólnának ahhoz, hogyha azt mondanám, hogy Erdő Péter, vagy a Mazsihisz, vagy a Köves Lomó által képviselt grémium, és nem fejezem be a mondatot. Nem fogok botrányt okozni. Az a botrány, ami történt, azt nem botránnyal lehet kiemelni. De hol van a tiltakozók hada? Kik azok, akik az emberi méltóság jegyében kikérik maguknak a történteket? Ki gyógyítja a politikai gerincsérvet? Hát ha megkukultak, akkor felolvasom azt az e-mailt, amit tegnap kaptam 1:42-kor, és amely Térei János Magyar Közöny című versét tartalmazza, elnézést, ha nem leszek egy Máté Gábor. Fölpaprikázva, s megvezetve népem nyakadban ízlésed szerinti urral, ha olvasol, hát félreolvasol, és fényes nappal vészharangozol, tárulkozó elfolytásodat értem. Ki legnagyobb vagy önmagasztalásban, s öngyűlöletben, önkorlátozásban gőggel tudsz elfordulni, sérteni, sértődni, mint egy félretolt zseni. Két féltekét nehéz szívvel bejártam, kőbevésett alkotmánya jutalmat, fék, nem bilincs, otthonos lett a káosz, a tisztázás helyett a lágy maszat. Pörös szájak befogva, nagy darab megmondó emberek pálcát ragadnak. Az életre trombitált múzeumból üzemnek, üzennek tekintetes vármegyeid, és műveletlen főispánjait gondozzák a földszekérvárait. És egymást elvéteni késztet az undor, legyintve szerteszét és számolatlan él a kedély. Lakálykultúra tombol, kilincselőg a nábobajtaján, pirul a boldogságos tartomány az alázúduló vörösi szabban. Teszed.
Nem kell így felfújni.
Azt fújok fel, amit akarok. Tudják, szívem szerint azt mondanám, hogy küldjék be a szüleiket. Hogy hol rontották el a nevelésüket, mindannyiukat. Mindannyiukat. Nem vagyok önök fölött való. De ha azt mondom, hogy a teljesítményük szánalmas, akkor nem vagyok pontos. Megvetésre méltó. Megvetem önöket, akik nincsenek felháborodva. Mert holnap önökkel jár ugyanez. Nem kitüntetés, a méltóságuk megtiprása. Nem a politika által, a hétköznapok által. Ez nem a Fideszről szól ez a történet, és nem az MSZP-ről. Ez rólunk szól, akik ezt tűrjük. Miközben nem vagyunk méltóak feltétlenül Schweitzer József vagy Komoróczi Géza szintjén említeni magunkat. De a színházban mégiscsak mi ülünk. Mi hagyjuk azt, hogy Juhász Judit Hámori József üzenetét közölve azt mondja, hogy ma elmarad az előadás. Elérhetőségem 3139451, P betűvel nem beszélek. A telefonálnak elhangzik, ha nem, 7:30-ig csönd lesz. Ezzel tiltakozom a történet ellen. Tiltakozom azzal, hogy a magyar értelmiség nem emelte fel a hangját. És most nem beszélek arról, hogy Gyurcsány Ferenc ügye kapcsán, Sukoró kapcsán felemeltem, ezek a történetek nem egybevethetők. Gratulálni tudok a hallgatásokhoz. És természetesen tudomásul, ha cserébe önök is megvetnek engem. Tessék.
Üres zsebbe, szar.
Tessék.
Jó reggelt, illetve ez, de hogy jó reggelt. Én sajnos köpni, nyelni nem tudok. Itt ülök az ágy szélén, és megint csak figyelek, hogy már megint csak egy-egy ilyen, és tényleg hol az emberi méltóságom. De én hol, mit tehetnék azért, hogy egy kicsit több legyen azon ki...
Azt mondja, hogy nem tűröm. Ha csak annyi telefonálnak be, hogy nem tűröm. Hogy tiltakozom. Ennyi. Én se tudok többet elérni. Én csak kanalizálom azt, amit magamban megélek, azáltal, hogy önök elé tárom, és hagyom, hogy önök elmondják, amit gondolnak. Tessék. Figyeljék meg a reakciókat. Tessék.
Tiltakozom, nagy tével.
P-betűvel nem beszélek. Tessék.
Én sem tűröm és tiltakozom.
Tessék. Tessék.
Jó reggelt, tiltakozom szintén.
Jó reggelt.
Halló?
Jó reggelt.
Jó reggelt, kívánok. Rádió?
Izé, rádió. Tessék. Tessék.
Én is kirutatkozom, meg 80 éves öreg asszony.
Nincs különbség 80 éves öreg asszony és 16 éves gyerek között. Én legalábbis nem teszek különbséget. Tessék. Tessék.
Akkor üvöltve tiltakozom.
Hírek. Természetesen az összes érintett megszólalását lehetővé teszem, és hogyha a történetet rosszul írták meg, és a részletek nem pontosak, akkor mindenkit megkövetek, és csak azért mondom, mert Magyarországon ma már az ember csak azt hiszi el, amit saját maga tudatmódosító szerek nélkül megélt. You can't always get what you want. 6 perc, 50 másodperc nagyjából, de nem több, mint 9, ami rendelkezésükre áll. Utána Bácskai Jánossal, majd elvileg Mesterházi Attilával beszélgetek, és ugye lehetséges, hogy a mai műsor valamikor 4-9-kor, 8-9-kor véget is ér. Én nem tudok és nem akarok műsort vezetni egy olyan közegben, legalábbis ma biztos nem, amely reagálását tekintve most ennyit produkál. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna make it.
Hello, Hermanos, vagyok és tiltakozom.
Természetesen, hogyha valaki ennél bővebben mondja azt, amit gondol, én nem fogom útját állni. Felolvasom még egyszer a szöveget, csak hogy tudják, hogy miről van szó. A Magyar Örökség díjat többek között Makovec Imre építést alapított 1995-ben. Legutóbb a hétvégén tartottak díjat adó rendezvényt, eredetileg Svejszer József nyugalmazott országos főrabbit is kitüntetek között volt. A laudáció megtartására Komolóczi Géza professzort kérte fel Hámori József. Ennél a díjnál az a szokás, hogy a hivatalos ünnepség előtt a bírálóbizottság meghallgatja a laudációkat. Komolóczi Géza úgy számolt be az Élet és Irodalomban erről, hogy nem tudta, hogy ez a meghallgatás valójában a lektorálás vagy cenzúrázás. A felolvasott szöveget többen bírálták, mondván nem hangsúlyozta elég és Svejszer József érdemét a magyar kulturális örökség ápolásában. Végül Juhász Judit, a díjátadó ünnepség házigazdája megfogalmazta a javaslatot, hogy a laudáció megtartására valaki mást kérjenek fel, majd ezt követően úgy döntött a díjazott, hogy nem veszi át a díjat és kéri a szíves megértést. Ez a rövidebb verzió. 353-9451 3-4-1-8-kor felhívom, vagy nem sokkal előtt Bácskai Jánost. Addig az ég egyet a világán nem mondok semmit sem. Nem tudok mit mondani. Mesélhetnék vicceket. Beszélhetnék arról, hogy milyen szép az idő, de ne haragudjanak, nem tudok. Tessék.
Néhány hete, szervusz,
Pas
András. Néhány hete találkoztam utoljára Svejszer Józseffel. Volt egy Kanegyes-Podolszki megemlékezés, és ő beszélt. Járni alig tud, oda támogatták a mikrofonhoz, de amit mondott, az friss volt, fantasztikusan célra törő, pontos. Ő az egyik legokosabb ember ebben az országban, és döbbenetes az, hogy meg lehet szégyeníteni azokat a személyeket, egy Heller Ágnest.
Ne, figyelj, nem. Tehát tényleg, ez nagyon fontos. És nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál. De én szeretném ezt a történetet most nem behelyezni abba a fősodorba, ahol az előző történetek összes dicsfénye és szennye erre a történetre hull. Én tudom, hogy nem lehet ezt ebből kiszakítani. De én pontosan emiatt nem olvastam föl Orbán Viktor beszédét. Oké, nem is kellett volna talán említeni. Nem említettem a képíró Sándor féle e-mail, talán említeni se kellett volna, de ilyen mértében szerettem volna koordináta rendszerben megjelölni, hogy itt vagyunk Magyarországon. Köszönöm a telefont, de próbáljuk meg nem hangulatot kelteni, próbáljuk meg ezt a történetet úgy értelmezni, mintha egy első történet lenne. És ahogy felsír a gyerek, úgy megnézni, hogy hogy reagálnak erre azok az emberek, akik még nem hallottak ilyet, akiknek ezt meg kell érteniük, majd reagálniuk kell rá, beleértve, hogy hallgatnak. Miután ez egy múlt heti történet, és nagyjából egy hetes, én azt kérdezem önöktől magamtól, de ez nem egy igazi kérdés. Nem kell-e szégyelnie magát a teljes magyar értelmiségnek? És miután Schweitzer József, by the way, mégiscsak országos főrabbi volt, nem kell-e kisbetűvel, majd onnan is törölve említeni a mazsihiszt, illetőleg a Köves Loma által fémjelzett zsidó közösséget, amely hovatartozása alapján minimum, hogy tiltakozni kellett volna, de azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak tiltakoznia kellett volna, és azt gondolom, hogy mindenkinek tiltakoznia kell ez ellen. Őszintén szégyellem, hogy megkéstem a felháborodásommal. Köszönöm.
Halló, jó reggelt.
Jó reggelt.
Én ismertem ezt az egész történetet, már is elképesztőnek tartom, hogy senki, de úgy, ahogy maga mondta, hogy a Köves Lomóval, a mazsihisszel együtt mindenki szégyelje el magát, és nagyon szégyelje a magyar értelmiség, hogy az a Hámori József, aki tagja a Tudományos Akadémiának, aki miniszter volt, veszi a bátorságot a Komoróci professzort helyreigazítani, miután ő valami agykutató.
Ez a mint valami agykutató, ez méltatlan a szövegéhez, de az előzőekkel teljes mértékben egyetértek. You can't always get what you want, nem kaphatod meg mindig azt, amit szeretnél.
Jó reggelt, Mérséges Eszter vagyok, háborúban, és mi csak annyit, hogy a napokban vette át a Széchenyi díjat az említett Juditka.
Nem Juditka. Megkérdezhetném tényleg, ha nem lenne vér bennem, megkérdezném Juhász Judittól, hogy ez hogy tudta megtenni. Nem tudom megtenni. Kiegyensúlyozott tájékoztatás nem azt jelenti, hogy nekem a rosszat meg kell szólaltatnom. De ha ezt jelenti, természetesen eleget fogok neki tenni, de abban nem lesz köszönet, ha a történet igaz. Jöhetnének azzal, hogyha kicserélnénk Schweitzer Józsefet másra, a laudációt mondott másra, ugyanígy reagálnék erre. Csak azt tudom mondani, hogy ugyanígy, de a kérdésfeltevés történelmietlen, nem így történt. Én nem értem, hogy Várszegi Asztrik vagy Erdő Péter, de nem fejezem be a mondatot, mert nem akarom a vallásos emberek érzületét megbántani. De az evangélikus egyház, a református egyház, egy kollégájukról van szó ugyanis. Nem kérek felmentést önöktől, de azért ne legyenek nagyon meglepettek, ha 4-9-kor hazamegyek. 3D80. Jó reggelt kívánok! Azt írja az újság, a BRFK két 20 éves férfit előállított, mert alaposan gyanítható, hogy a 9. kerületi Kín utcai lakóház két tartószlopának eltulajdonításával, ami nagyban hozzájárulhatott az egyik lakásban a fedém leszakadásához, ugye, ami tegnap történt, közölte a rendőrség, mintha csütörtök hajnalban leszakadt a mennyezet egy része egy Kín utcai lakóház egyik első emeleti lakásában. A 9 ember könnyebben megsérült, köztük 4 gyermek és egy csecsemő. Az életveszélyessé vált épületből 100 lakót mentette ki az MTI szerint, valószínűleg egy zuhanyozó engedély nélkül beépítése és két eltűnt vagy soha be nem épített acélgerend a hiánya okozhatta a balesetet. Azért ez nem teljesen mindegy persze, hogy be sem épített vagy eltávolított. A kerületi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. Azt kérdezem öntől, polgármester úr, hogy ön, aki a helyszínen járt, mit tapasztalt beleértvén, hogy természetesen ez nem volt egy megfelelő alkalom, hiszen emberek sérültek meg, de hogy milyen állapotú ház vagy házak vannak az önök az ön kerületében, azt tegnap mindenki megnézhette. Ugye ön erről, nem erről konkrétan, hanem hasonló állapotú házakról, nem zuhanyozó és nem tartó gerendát ellopó vagy eltulajdonító oszlopokkal kapcsolatban azért sokszor beszélt már ebben a műsorban.
Igen, hát amit elmeséltem, hogy a rehabilitációs területen 40 hasonló állapotú házunk van, és egész Ferencvárosban még 40, plusz a Illatos úti és a Kén utcai Gyumbúj, hát most már a Kén utcait is a kis Gyumbújként emleget.
Isten és a szerencse így egymás mellett ebben a sorrendben játszott abban közre, hogy senki nem sérült meg ennél is súlyosabban?
Hát hogy nem, gondoljon bele, hogy az első emeletről lezuhantak a befalazott földszintre, de ugye hál' Istennek nem volt befalazva, illetve be volt falazva, csak kibontották, mikor a gerendákat elvitték.
Az egyértelmű, hogy ezeket a gerendákat elvitték, hiszen az MTI azt írt a zárójelben, vagy soha be nem épített?
Hát nyilván óvatosak ők is, de megvárják a rendőrség vizsgált eredményét, mert az összes többi...
Egyébként ennek a hiányát azt egyszerűen szemrevételezés alapján lehetett látni, tehát ha az ember a helyszínre ment és felnézett, akkor látta, hogy ott valami vagy be nem lett építve, vagy eleve eltulajdonították, és ha eltulajdonították, akkor mit csináltak vele?
Nyilván a szakértők meg a rendőrség ezt meg tudta állapítani.
Ez egy önkormányzati tulajdonban lévő épület ezek szerint?
Mind a három, igen, ott három épület van a Kén utcánál, igen. Minden lakás. Igen, ott majdnem 100 lakás van. De bontásra ítélt ez a ház is, ugyanúgy, mint az Illatos úti Gyumbúj. Az Illatos úttal már jól állunk, ott ugye két épület szárnyat elbontottunk, kettőnek most fejlődött be a kiírítése.
Amikor ön kiment ide, mit tapasztalt, mit látott?
Hát én kint voltam tegnap többször, először hajnal 4:30-kor, mikor riasztottak, akkor elég nagy volt a készültség, mert gázrobbanásról szólt a hír, a országos rendőrfőkapitány, fővárosi budapesti rendőrfőkapitány úr is kint volt, a 9. kerületi rendőrfőkapitány is. Hál' Istennek aztán konstatálták,
hogy... Ez egy két vagy három emeletes épület?
Igen, konstatáltuk, hogy kisebb a baj. Valóban 5 gyerek is megsérült. Én voltam bent a kórházban, tegnap meglátogattam őket. Ha hámsérülések vannak, néhány napon belül ki fogják engedni őket, tehát tényleg nem nagy a baj ilyen értelemben.
Alapvetően attól féltek, hogy statikailag annyira rozog állapotban van a ház, hogy nem csak ez a része, hanem más része is bedől, összedől, a földdel lesz egyenlő?
Persze, hát ilyenkor meg kell vizsgálni, mielőtt embereket visszaengedünk. Hát,
visszaengedték őket, illetve mikor fejeződik be az a statikai vizsgálat, amely kideríti azt, hogy ezt a konkrét részt nem, de az összes többi részt ismét igénybe vehetik, vagy visszaköltözhetnek a lakók?
Hát hétre összehívtam a Védelmi Bizottságot, ott kiadtak a feladatokat, a rendőrség, katasztrófa védelem, polgári védelem, tiszti orvosi szolgálat, tehát mindenki pontosan tudta a dolgát, úgyhogy 9:30 körül már láttuk, hogy körülbelül mi a helyzet, addigra a statikus is egy előzetes véleményt adott, és akkor annyit lehetett csinálni, hogy egyenként visszaengedtük az embereket a mobiltelefon pénz, tehát amilyen napi szükség lett, addigra már a közeli szakközépiskolába fölálltak az ágyak, az étkezés feltételeit biztosítottuk. És hát a statikai vizsgálat az el fog tartani még egy darabig, hiszen itt ebben az épületben 26 lakás van, azokat végig kell vizsgálni.
Nem volt üres lakás? Vagy tudtával nem volt? Tehát hogy a ház lakott volt teljes mértékben?
Persze, persze, hát a 26 családnak az elején.
Mennyire könnyű, különös tekintettel, hogy ez egy szoros összefüggésben van a mi beszélgetésünkkel, tehát ilyenkor derül ki, hogy ezek a beszélgetések egymás mellé helyezhetők, és az ember természetesen úvakodik attól, hogy bárki azt gondolja, hogy ez kapuról jön valamihez, hiszen egy szerencsétlenség semmihez sem jöhet kapóra. De ilyenkor önnek mennyire fáj, vagy nem fáj a feje, hogy hol tud elhelyezni megközelítően 100 embert?
Hát fáj a fejem, de nyilván azért fel vagyunk készülve, más kerületek is, hát akárhol látunk ilyen katasztrófát, azért olyan még nem volt, hogy ott állnak.
Hol vannak most az emberek?
Javarésze már az új lakásokban, a ideiglenesen kijelölt lakásokban. Hát nyilván 26 család elhelyezése az nem kis logisztikai feladat, mondjuk.
Kerületen maradtak mindannyian?
Nem, van aki, ugye vannak önkormányzatnak kerületen kívül is lakásai, azt hiszem 2 vagy 3 család az kerületen kívüli lakás.
Hadd kérdezzem azt meg, polgármester úr, és remélem nem leszek félreérthető. Az, hogy ezeket a házakat a szó átvitt értelmében ön jól ismeri ezeket az ingatlanokat, vagy legalábbis nála biztos, hogy jobban, az imádság tartja, vagy milyen mértékben van tisztában? Tehát most ne beszéljünk arról, hogy valaki a fürdőszobát rendeltetésszerűen használja, ne beszéljünk arról, hogy valaki ellop tartógerendákat, mert ez egyébként egy jó statikájú háznak a szilárdságát is tönkreteheti. De ezek a házak mennyiben vannak az ön tudathorizontjának a szélén, hogy ehhez mindenféleképpen hozzá kell nyúlni, mert ez méltatlan ahhoz, hogy az ön kerületében ilyen legyen?
Hát teljes mértékben, de azért beszéljünk róla, mert mielőtt pánikot keltenénk, attól mindig óvakodni kell. Tehát azért ezek a lakások nincsenek ilyen állapotban, már mint statikailag. Úgy egyébként életkörülményeket tekintve igen, ezért is van bontásra ítélve már. Hát ezek a házak és a dzsungbújt, az 10-valány évvel ezelőtt, ezt úgynevezett kis dzsungbújt, 1-2 évvel később bontásra ítélt a képviselőtestületbe, ugye ez nem azt jelenti, hogy azonnal, hanem ahogy a pénztárca, ahogy a forrásokkal bírjuk, és ugye folyamatos látható az illatos útnál, jól haladunk. Tulajdonképpen itt ugye ez nem tartógerenda volt, hanem a födémet erősítette meg ez a két acélgerenda, és azt tűnt el a lefalazott lakásból, az alatta lévő lefalazott lakásból.
Ezek mekkora darabok?
Két gerenda?
Uh-huh.
Hát az átmérője a helyiségnek az olyan, hát ilyen 2-3 méter körüli.
Nem az ön fantáziáját akarom próbára tenni, de önnek van elképzelése, hogy ezt hogy lehet kivenni úgy, hogy ezt más ne vegye észre, ez iszonyatos zajjal jár, valamit, ha ezt valaki megteszi, akkor ezt el lehet adni, ez nem színes fém, vagy az?
Hát nem színes, hanem acél, tehát hogy fémként, nem tudom mi a kategóriája éppen az acélnak, tehát hulladékvas, azt hiszem.
Ez a művelet, ez egyébként...
Igen? Legalább 15 ezer forintot kaphattak darabjáért körülbelül.
És ezt ugye nem a én csak kérdezem, hogy ez ugye nem a sérült lakásra vonatkozott, hanem nagy valószínűséggel a felette lakók tehették ezt meg, vagy erre elképzelése sincs?
Hát amit most tudunk rendőrségtől, amit kaptam információt, tulajdonképpen ugye az ott lakók is segítették a nyomozást, hogy így mondjam, mert hát valószínűleg azért tudták, vagy látták annak idején, csak hát nem gondolták, hogy ekkora...
Ez egy mikori történet lehetett, amikor ez bekövetkezett, vagy ezt nem tudja?
Még nem tudom. Hát szerintem ilyen néhány hetes, hónapos történet lehetett.
Mit tapasztalt
ott? Biztos, hogy egy éven belül, mert mi ezeket a lakásokat őriztetjük egyrészt, a befalazott lakásokat, és hát elvileg, hát ugye ebben nekünk is lesz majd egy vizsgálatunk, hogy elvileg hetente végignézik a lefalazott lakásokat, hogy visszaköltöztek-e, és a többi, és a többi.
Milyen hangulatban találta ott az embereket, beleértvén, hogy egy ilyen szituációban senkit sem lehet jókedvű? Tehát nem lehet azt elvárni tőlük, hogy legyenek jókedvűek.
Hát vegyes. Hát ugye van, aki fegyelmezetten veszi tudomásul, nyilván néhány örültek, hogyha más ilyen...
Ezek komfort nélküli lakások, vagy ezek milyen? Tehát ez melyik kategória?
Javarész komfort nélküli lakások, de ugye itt, mint a híradásokban is elhangzott, ugye itt engedély nélküli vizes blokk kialakítás volt egy fafödémen, az elég veszélyes, tehát adtunk engedélyt lakásokba, hogy komfortosítsák, tehát magyarul...
Tehát a fafödémnek az a része, amit tegnap mutattak, és amire megjegyzést tett az egyik lakó, annak a korrodálása már, amennyiben egy fafödém tud korrodálódni, az egyebek között ennek az engedély nélküli fürdőszoba kialakításnak is lehetett a következménye.
Teljes mértékben, igen, ez a statikusnak is az a véleménye. De amúgy is rossz állapotban volt, hogy nyilván az acélgerendák azért kerültek be, és nem csak ebben a lakásban, hanem más lakásokban is, mert ezt az épületet ugye a Mária Valéria lakótele felszámolása után építették a Zivatos úti három házzal, ami 6 ház tömb, és ez a Kén utcai 3 épület, annak a utódaként építették, úgymond az ott lévő vegyipari üzemekben dolgozók számára, dolgozók és tisztviselők számára.
Nagyjából mennyi idő kell ahhoz, hogy a vizsgálat befejeződjön, és az emberek, hát nem azt mondom, hogy méltó körülmények közé, hiszen azok a körülmények, amelyek korábban voltak, nem lesznek jobbak, visszaköltözhessenek?
Hát én egykor voltam kint utoljára, a jegyzőasszony és a vagyonkezelési a munkatársai fél hétkor fejezték be a költöztetést. Egy eltűnt úriember, nem bírta gondolom az éjszakázást, ő eltűnt, az ő lakása van még egyedül, egyébként a 26 lakást kiürítették, és 5 család kivételével beköltöztek a ideiglenes lakhelyre, az 5 család pedig várja, hogy rokonoknál itt-ott, talán még az iskolában is van néhány személy, aki ott aludt és kapott ételt, italt, tehát kb. Ezek az arányok. A statikai vizsgálat az pedig hát egy, maximum 2 hét, és akkor végleges döntést hozunk az épületre.
Végül is az óvatosság diktálta, de ön tudja megmondani, ez a záró kérdésem, hogy milyen körülmények lehettek, ha egyébként még kutyákat is bevetettek annak érdekében, hogy a törmelék alatt nincsen még más ember, tehát nincsen bárki, akit nem szabad ott hagyni. Tehát ez egy romhalmaz volt a szó átvitt értelmében az a lakás, amire ráomlott a födém?
Kérem?
Az egy romhalmaz lett az a lakás, amire ráomlott a födém?
Hát ez egy olyan 8-10 négyzetméteres helység volt, amire ráomlott, de a sérültek között, mint hallhatták is, volt egy 3 hónapos csecsemő is, ezért nagy óvatossággal kell teljen, hogy pici baba vagy kisebb gyerek esetleg nem kerülhetett a törmelék alá. Én voltam kint a helyszínen, felnőttet nehéz elképzelni akkora felületen, de hát nyilván kell óvatossággal jártak el. És ugye mivel ez egy befazazott földszinti lakás volt, várhatóan legfeljebb hajléktalanok vagy olyanok lehettek volna ott, akik hát ugye jogcím nélkül ott töltik az éjszakákat, de hamar kiderült, hogy nincs ilyen, hál' Isten.
Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, és őszintén sajnálom az apropót, Bácskai úr.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, Bácskai János, Ferencváros polgármesterét hallottak. Kiderül, hogy felveszi a Mesterházi Attila, aki 543.112 programja közé éleszteni be ezt a mostani beszélgetést, ami nem lesz hosszú. Fiala János vagyok, és köszönöm, akkor rövidek leszünk, azt mondtam, hogy 543.112 programot közé illesztetted, és akkor az egyszerűség kedvéért azt kérdezem, hogy mi történt? Ugye te kaptál egy levelet, majd azt követően másnap összehívtad a frakciót. Miért? Mesterházi Attilával, a Szocialista Párt elnökével, frakcióvezetőjével beszélgetek.
Hát azt tapasztalta a frakció, hogy egyszer csak a médiában megüzenték neki, hogy mindenki mondjon le, és akkor úgy gondoltam, hogy ez úgy tisztességes, hogyha ezt a javaslatot megismétlik.
Rövid leszek, a frakciónak üzenték ezt, mert ugye én azóta már
valakik eldöntötték a Demokratikus Koalíció platformba, hogy távozni akarnak a Szocialista Párthoz, és ehhez készítik elő a forgatókönyvöt. Erre mondtam, hogy hát ha ez így van, akkor legyen, csak akkor minél gyorsabban, és talán úgy tisztességes és helyes, hogyha nevén nevezzük a gyereket, ez nem ördögtől való. Lehet valóban, hogy ami nagyon nem illik össze, annak az a jobb, hogyha ha két új szervezet kezd el működni, és mindenki tudja rendezni a sorait, és olyan pártot építeni, amiben jobban tud hinni. Én azt olvastam ebbe a 168 órás interjúba is, hogy hát vannak, akiknek napi hatalmas kompromisszumokat kell kötnie saját magával, hogy egyáltalán el tudja viselni ezt a pártot. Szerintem ilyenre senkit nem szabad kényszeríteni.
Egy másodperc türelem, mi volt az indoklás ahhoz, hogy mi volt az indoklás annak, hogy ez bekövetkezzen? Tehát, hogy miért kellene visszaadni a mandátumot?
Én hadd ne érveljek
amellett, ami
nem az én javaslatom.
Félreértés,
erről szól.
Oké, rendben van.
Erről szól.
Oké, rendben van. Tudomásul veszem. Az idő rövidségre volt tekintettel. Tegnap mi volt az eredménye a frakcióülésnek?
Elnézést.
Bocsánat.
Mondjam végig a gondolat.
Bocsánat.
Hogyha az is érdekes.
Na.
Tehát magyarul ez arról szól, hogy valaki ki akarják provokálni azt, hogy minél nagyobb hogy mondjam, morális lehetőséggel távozzanak a szocialista pártból, úgyhogy közben még azért szétverik előtte a szocialista pártot, hiszen egy romokban heverő rendszernek a szavazóira sokkal könnyebben tud rástartani egy új párt. Én meg azt mondom, hogy ez nem helyes, nem jó, mert a mi ellenségünk az Orbán Viktor, nem pedig egymás között keressük az ellenséget. Ezért az lenne helyes, hogyha ez a távozás békésen menne végbe, nem pedig úgy, hogy közben még rúgdalom folyamatosan azt a pártot, aminek tagja voltam, vezetője voltam az elmúlt években folyamatosan.
51-2 hányan van ma a szocialista frakció? Ebbe a demokratikus koalíció tagjai nem nagyon mentek el, Gyurcsány Ferenc pedig egyáltalán nem, de további képviselők sem mentek el. Ezzel együtt, akik elmentek tegnap, mire...
Pontosítsuk, jó? Pontosítsuk.
Igen.
A demokratikus koalíció platform tagjai nem jöttek el, ez emlékszem 7 fő a frakcióban. Mindenki más eljött, kivéve azokat a képviselőket, akik előzetesen jelezték, hogy mivel utolsó pillanatban ugye tudták meg az időpontot, más olyan programjuk volt, vagy külföldön voltak, vagy vidéken, ami miatt nem tudtak fölérni, tehát mindenki más.
Köszönöm szépen.
Volt.
Rosszul kérdeztem, azt kellett volna kérdeznem, hogy kik voltak ott. Milyen eredményre jutott a tegnapi rendkívüli frakcióülés?
Hát tegnap tulajdonképpen megtartottuk a hétfői frakciülésünket, és a napirendi pontokkal foglalkoztunk, mert akiket vártunk, hogy megkérdezzük tőlük, hogy mégis mire alapozzák a mondataikat, azok nem jöttek el, és úgy gondolták, hogy ők megengedhetik maguknak azt, hogy egy ilyen fontos ügyben nem jönnek el ahhoz a közösséghez, amit a médián keresztül hát nagyon keményen megkritizáltak, és bizonyos véleményekkel, meg mondatokkal talán kicsit meg is aláztak. Ez szerintem nem jó, nem helyes, ezt senki nem engedheti meg magának. Ez egy olyan közösség, a szocialista párt, amire büszkék vagyunk, ahol mindenkire egyformán vonatkoznak a szabályok, erkölcsi, morális normák. Senki nem vonhatja ki magát ez alól, akármilyen pozíciót is töltött be korábban a szocialista pártba.
De nagyon utálod, és azt hiszem ezt a szót alkalmazhatom, amikor erről a problematikáról van szó. Részint úgy gondolod, hogy nem ez a fontos, részint úgy gondolod, hogy más fontos. Mit tudsz annak érdekében tenni, hogy heteken át én megtegyem neked azt a szívességet, hogy ezt átugrom, és köszönöm szépen most a rendelkezésre állást, ugyanakkor a sajtó ne ezen csámcsogjon, illetve ne legyen hasonló kezdeményezése a demokratikus koalíciónak holnap, holnap után és azután.
Hát ugye le kell rendezni ezt a kérdést akkor most, minél gyorsabban.
Hogyan?
Hoznak létre egy új pártot, ezt mindenképpen már létre is hoztak, a demokratikus koalíció platform vezetősége tudott róla, sőt bátorította is azt a kezdeményezést, ami februárban indult, hogy egy demokrata pártot hozzanak létre, úgy akkor ebben egy konfliktus volt, mert nekünk elfelejtettek erről szólni, tehát készen áll az a struktúra, ahova tudnak távozni, tehát látható, hogy ez most már egy fél éve épülő forgatókönyv is, ennek az előkészítése zajlik. Most úgy tűnik, hogy eljött az idő, amikor ezt konkrétumokra is lehet fordítani, és mondom, ez nem ördögtől való, mert lehet, hogyha két külön szervezet saját utat választ, akkor aztán majd esetleg 2014-ben egy pártszövetség keretében lehet küzdeni Orbán Viktor rendszerével szemben a kampányban, és akár ez még több szavazatot is hozhat, ha ez az elválás békés és józan normális menetrendben zajlik. De mégiscsak azt mondom, hogy most van egy olyan politikai lehetőség. Nézd meg, fel van dúlva az ország, a gazdaság az romokban, kapkod a kormány, egyszerűen sodródás van, egyik nyilatkozatukkal ellentmondanak a másiknak. Olyan sok kárt okoztak az országban a mostani kormány képviselői, ami egy politikai lehetőséget nyit az ellenzéki pártok számára, hogy alternatívát mutassanak. Hát van három ellenzéki párt, van a Jobbik, amelyik egy szélsőjobboldali párt, van az LMP és van a szocialista párt. Most ebből a háromból kettőnek nem kell foglalkozni a saját belső konfliktusaival, hanem a lényegre koncentrál, hogyan oldja meg az embereknek a problémáit. Mi vagyunk az egyetlenek, akik meg azzal foglalkozunk, hogy éppen mit üzent a demokratikus koalíció platform egyik vagy másik tagja a saját szocialista pártjának, hogyan kritizálja, hogyan becsmérli adott esetben. Hát ez egy olyan versenyhátrányt jelent a számunkra, amit egyszerűen nem lehet elviselni, amikor az országban majdnem már lángokban van, most képzetesen.
Igen, jó, ezt jó, hogy te mondtad. Egy utolsó kérdés beléd, hogy ugye akkor abban egyeztünk meg, hogy a jövő héten csütörtökön 8-kor, ebben nincs változás?
Nincs.
Jó, utolsó kérdés. Te fogsz-e tenni annak érdekében, hogy ez a szakadás bekövetkezzen, vagy ezt a szakadást kivárod, ahogy eddig is türelemmel, talán nagyobb türelemmel a kelleténél, de te vagy az elnök. Te tudod, hogy ezt kell kezelni, és hogyan kell ezt csinálni. Tehát megvárod azt, amíg a demokratikus koalíció veszi a kalapját.
Én azt mondanám, hogy ez nem szakítás, ez egy távozás. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy...
Jó, de neked ebben van aktív szereped, vagy ők kérnek, hogy aktívak legyenek?
Hát ez abban van aktív szerepem, hogy rendezzük ezt a helyzetet, és ebbe aktív szerepet vállalok természetesen, mert egyszerűen károkat okozunk saját magunknak, károkat okozunk a baloldalnak, és károkat okozunk ezáltal az ország.
Hogyan van a türelmed, akkor ezt kérdezem?
Ezt a károkozást pedig nem szabad végezni, hiszen eközben pedig radikalizálódik a társadalom, tehát látható módon a szélső jobboldal profitál ebből a káoszból, amit a kormány produkált Magyarországon. Ez viszont történelmi bűn, hogyha ezt hagyjuk, ehhez az kell, hogy határozottan menjünk előre és alternatívát adjunk.
Fogjuk tapasztalni, hogy elfogyott a türelmed?
Ez nem türelem kérdése, tehát félreértés nem, ez nem, nem érzelmi kérdés, nem türelmi kérdés, ez arról szól, hogy van egy helyzet, amit az élet hozott, vagy a kormány hozott a politikai ellenzék számára, ezzel élnünk kell, pont azért, mert a választópolgárokkal szemben csak ez a tisztességes magatartás, hogyha erre koncentrálunk. Aki ezt nem veszi tudomásul, aki annyira úgy érzi, hogy napi, hogy tud ez jobbat, hatékonyabbat, szebbet, vonzóbbat csinálni, hogy megvan bennük az erő, hogy ezt megcsinálják, akkor ebben nem tartóztatni kell adott esetben azokat, akik így gondolják, hanem tudomásul venni, és megadni a lehetőséget, hogy akkor induljanak el egy saját úton, álljanak saját lábra, és utána természetesen majd a választók eldöntik azt, hogy melyik formációt tartják jobbnak, vagy akár, ahogy az előbb is mondtam, 2014-ben szövetségi rendszerben válvetve lehet küzdeni az Orbán kormánnyal szemben.
Köszönöm a rendelkezésre állást. Én azt is, én úgy ismertem eddig Mesterházi Attilát, hogy te erre a válásra ma sem fogsz mondani időpontot, hogy ez mennyi idő alatt kell, hogy bekövetkezzék.
Rövid idő alatt.
Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szervusz.
Én köszönöm. Szervusz, szia, szép napot.
Mesterházi Attilát hallottak. Negyed 90 másodperceken belül az van, vagy az lesz, akár vehetném a kalapomat, egy kicsit még itt ülök, lelkemben már távozva az első óra részvétlensége okán, amit most nem idézek fel, és ha valaki azt kérdezi, mi történt az első fél órában, vagy az első órában, annak csak azt tudom mondani, hogy hallgassa meg az ismétlésben, mert nem fogom elmesélni. Horváth Péter lehet, hogy bejön a könyvért. Föl is hívom Horváth Pétert, hogy erre jár. Azt mondtam, hogy itt vagyok 9-ig. Merre jársz, Péter? Itt hagyom, a Zsoltnál lesz, jó? Itt 9-kor itt vagy. Nem. Figyelj, akkor maradjunk a hétfőben. Te neked visszamenni gyorsabb, mint ide jönni? Jó, akkor hétfőn, jó. Horváth Pétert nem hallottak. Igen.
Jó reggel, Tagányi vagyok. Az első részt nem hallottam, de a Mesterházi Attila interjút hallottam, és én nagyon sajnálom, hogy nem tette ki a Gyurcsány. Tegnap lett volna esélye, lehet, hogy arra...
Nem tudja kérdezni, az etikai, meg nem tudom milyen, tehát szándékosan nem kérdeztem, az ugye egy procedúra eredménye, tehát azért azt a Móriczka képzeli úgy, hogy az ember fent van a buszon, és ha nem tetszik valaki, akkor kinyitatja a sofőrre az ajtót, és kidobja az egyik utast. There's no holding. Would you have me dancing? I don't know. Na, 2011. szeptember 23-a a péntek van, egy perccel múlott 49, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes egy méltatlan, méltóságot sértő történetről számoltam be, amely nagyjából most egy hetes, egy hét alatt nem gyűrözött be a Kejfej Jancsiba, és a Kejfej Jancsiban elhangozván is olyan méltatlan fogadtatásra lelt, hogy azt mondtam, hogy ma 8:30-kor lehet, hogy veszem a sátorfámat, vagy már 8:45-kor, de a híreket mindenféleképpen bevárom. Ez nem büntetés, ahogy tegnap itt maradtam 10 óráig, nem volt köszönet a tegnapi 9 és 10 közötti műsorban, és nagyjából hasonlóan színvonalt. Indián nyárban. Kín utcában leszakadt a födém, mert állítólag engedély nélkül alakítottak ki egy fürdőszobát, és két tartógerendát elvittek. Hogy az értelmiség miért van abban az állapotban, kivitte el az értelmiség tartógerendáját, erre nem tudok válaszolni. Hogy az értelmiségnek beszakadhat-e a födémje a szó képletes értelmében, erre se tudok válaszolni, de szerintem túl vagyunk már rajta. Hogy mi van alatta, ahhoz nem kellene kutyák, hogy kiszagolják. Mindezt annak apropóján mondom, hogy Schweitzer József a laudációja, kritikája okán nem kapta meg azt a kitüntetést, amit megkaphatott volna, hogyha Háborúi József elégedett lett volna abban a laudációval, amit Komoróczi Géza írt, de abban ő nem gondolta megfelelőnek az indoklást. Ezek után Schweitzer József nem vette át a kitüntetést, és a magyar értelmiség úgy hallgat, mint kuka a fűben. A történetet lehet zsidó történetként felfogni, zsidó kontra magyar, de én nem így kezelem. Én ezt úgy kezelem, mint mindannyiunk történetét, ami olyan szégyen, aminek kapcsán lehet hallgatni, de akkor minden úgy marad, ahogy most van, és én nem akarok így élni. Én félreverem a harangokat még akkor is, hogyha előbb-utóbb engem akarnak haragnyelvként látni. Nem tudok kiiratkozni a zsidók közül, de nem szeretnék se a Mazsihisz, se a Köves Lomó által fémjelzett klubnak a tagja lenni. Én egy belga zsidó vagyok, aki magyar állampolgár. Mondhatnám, hogy a cica elvitte a nyelvüket, de nincs kedvem szórakozni. Ha valamit akarnak mondani, ezt mondják el, mert egyébként én elmentem. Az elérhetőségem, bármit mondhatnak, hogy nem tudom, hol lesz csokoládéfesztivál, futóverseny, lepényevés, zsákba táncolás. Tessék! Tessék.
Jó reggelt kívánok! Olvasható valahol ez a nem megfelelőnek tartott méltatás? Hogy döntjük el, hogy tényleg...
Élet és irodalom. De azt hiszem a múlt heti szám.
Mire?
Azt hiszem az élet és irodalom múlt heti számában.
Köszönöm.
Köszönöm. Tessék. Útra kész vagyok. Elvileg Kejfej Jancsi legközelebb a jövő héten hétfőn. Egyéb okokból úgy tűnik, hogy jelenleg itt és most a jövő héten csütörtökön lesz élő, tehát ismét nem mondtam igazat tegnap. Tessék. Tessék. Tessék.
Jó reggelt kívánok. Én most jöttem haza kutyasétáltatásból, és a Margit híd pesti hídfőjének az északi oldalán biztos emlékszik, hogy ott volt valami emlékmű a járdába, egy szintbe vele körbe
ratolva.
Hát én nem tudom, hogy látta-e mostanában, de az most egy ilyen építési terület, és ott van az összes szemét és alkatrész, és minden arra ráhalmoz.
Megnézem, hogy itt van-e még az Áriemtől a világ vége, vagy milyennek a címe. A Man on the Moon annak apropóján szól, hogy feloszlott az R.E.M. Önöknek pedig szép és kellemes hétvégét kívánok. Azt követően, hogy ilyen derekasan helytálltak a tegnapi és a mai Kejfej Jancsiban. Azon gondolkodom, hogy a velem egyivásúak, azok vajon miközben engem hallgatnak, mit tartja őket vissza, hogy azt mondják, hogy még azzal a szöveggel, ahogy annak idején felnézett az ember a Brodyra, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. Azon gondolkodom, hogy aki itt most ebben a kontextusban az Ebadóról betelefonál, annak hogy milyen lehet a lelki világa. Tessék.
Pont ehhez fűztem hozzá. Uh-huh.
Ugye nem veszi rossz néven, hogy az Ebadóból most nem hagyom, hogy a svejcer történet kibomoljék. De vegye rossz néven. Yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Tessék. Tessék? Figyeljen, én magára, tehát ha van az embernek borzalma, akkor az maga.
Elfáradtam.
Nem. Figyeljen, ha elfáradtam volna, nem engem hallgatna. Én vagyok a maga jobbik fele, és azért utál, mert sose lesz olyan, mint én. Reménye sincs rá. Különb leszek önnél, és nem köpöm le, mert meghagyom önnek azt a lehetőséget, hogy legalább gondolatban felmagasztosuljék hozzám. Hívjon Higgyel, én nem pofoznám fel önt a szó képletes értelmében, hogyha minden nap ebben a formában nem kínálná fel az arcát, és én természetesen csak a szavaimmal illetem önt, mert a kezemet nem szennyezem be. Viszont hallásra még mielőtt...
Laza gondolatok.
Én próbálnék csöndet csinálni, csak annak érdekében, de ez technikailag nekem nem megy. Szégyeljék magukat. Én nem szégyelhetem magamat önök helyett. Nagy gond az államadóság. Nagy gond, hogy emberek, de bizony ezt az Istennel való kapcsolatot azért